Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 25. Zsoltár első versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem. Foglaljunk helyet, és dicsérjük tovább Istent a 163. dicséret mind az 5 versének éneklésével. Örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba mégyünk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit a 121. Zsoltárból olvasok. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony, nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Isten áldása legyen igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük a magunk mögött hagyott napokat, már ha magunk mögött tudtuk hagyni a feladataink feszültségét, a kisebb-nagyobb szökkenőket, vagy éppen nagy gyászt, és köszönjük, hogy ha nem, akkor eléd hozhatjuk. Hálát adunk minden megerősítő fordulatért, bibliai üzenetért, meghallgatott imádságért. Bocsásd meg, kérünk, felismert és fel sem ismert vétkeinket, tapintatlanságainkat, vigyázatlan szavainkat vagy rossz döntéseinket. Kérünk, mindezek ellenére, jöjj, légy itt szent lelkeddel, Jézus által. Amen. Az ige hirdetésre készülve, helyünket elfoglalva, a megkezdett 25. zsoltárunk második versét énekeljük, Útaid, Uram, mutasd meg! Isten igéjét olvasom a Márk szerinti evangélium 6. részéből, az első 6 versből és a 7. vers első feléből. Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak. Honnan veszi ezeket? Miféle bölcsesség az, amely neki adatott? És miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Nem, de az Ács ez, Mária fia, József, Jakab, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Nem vetik meg a prófétát másút, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön. Majd sorra járta a környező falvakat és tanított. Ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettesével. Kedves testvérek, a felnőtt konfirmandusokkal ilyen tájt Bőjtben, a keresztény hitgyakorlatba való bevezetés útján már abba a szakaszba lépünk, amikor ők készülnek rövid áhítattal a konfirmációs órára. Segítségül ehhez adunk nekik néhány szempontot, hogy hogyan is közelítsék meg az ígét. Ezek között szerepel egy olyan nagyon egyszerű mód is, hogy te milyen címet adnál ennek a bibliai résznek. Van címe, Bibliában olvasható, de te milyen címet adnál ennek a résznek. Most magam is követtem ezt a módot, mert így érzékeljük jobban azt, hogy mi is történt Jézus názáreti látogatásakor. Botrány a zsinagógában. Lehet úgy érezzük, hogy ez a cím ma inkább egy bulvármagazinba illene, de Márk evangéliumának népszerű, hogy ne mondjam, populáris nyelvezetétől ez mégsem áll távol, és majd erre is látunk még példát. Mind a két szó benne van egyébként a történetben. Tanítani kezdett a zsinagógában, és megbotránkoztak benne. Botrány a zsinagógában, ez a cím ráébreszt valamire. Arra, hogy nem is egyedi eset történik itt, hanem ha végignézzük az evangélium a jó hír pályafutását a zsinagógákban, vagy akár a jeruzsálemi templomban, elég gyakran ismétlődő helyzet ez, hogy botrány az Isten tiszteleten, zsinagógában vagy templomban. Nem sokkal korábban írja le Márk azt a történetet, amikor egy sorvat kezű ember ott van a zsinagógában, Kapernaumban, és jó előre figyelik Jézust, hogy szombatnap lévén belemegye abba a botrányba, hogy meggyógyítja. De hasonló történet a meggörnyedt asszony története is, sőt, a templom megtisztítása mellett más hasonlóan botrányos helyzetek is vannak. Például, amikor azt olvassuk, hogy Jézus az ünnep utolsó nagy napján felállt, és így kiáltott, aki szomjazik, én hozzám jöjjön. És hogyha Pál apostol térítő útjait követjük az apostolok cselekedeteiben, akkor ugyanezt látjuk, hogy az evangélium sorba kiveri a biztosítékot a zsinagógákban. És bármennyire is megmagyarázható, és meg is magyarázzuk, és ténylegesen könnyedén levezethető okokat lehet találni, hogy miért történik ez sorozatban így, például, hogy az evangélium azért akkor nem egy bevett valami volt, bevett téma, mint nálunk, hanem radikálisan új üzenet, szokatlan, vagy hogy a gyógyítás abban a korban valóban a szombat megszegésének számított, és bár tudjuk és arra vágyunk, a Biblia maga is erre ösztökél minket, hogy az Isten tisztelet ékesen és szép renddel menjen végbe, mégis, ha ezt megfontoljuk, megszorongat az a kérdés minket, hogy nem tartozik-e mégis a keresztény Isten tisztelethez, az evangéliumhoz, valamiképpen eredendően és kikerülhetetlenül a botrány. És hogyha mindig szépen lemegy az Isten tisztelet, annak rendje és módja szerint, akkor nincs-e ott mégis valami baj? Hogy vajon nem azért történik ez így rendszeresen, mert annyira magunkhoz alakítottuk már az evangéliumot, az Isten országának a hírét, sőt, Jézus alakját magát is, hogy már nincs is semmi botrányos benne a magunk keresztény normáihoz és nézeteihez. Nem ismerem elmondani, hogy mi mindenre gondolok itt, csak két példával szeretném konkréttá tenni ezt a nyugtalanító gondolatot. A tegnapi bibliaolvasó kalauz szerinti szakaszban olvassuk, hogy ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak be a hajóba. Emlékezetes számomra az a prédikáció, amit erről hallottam, az volt az alap dilemma és alap kérdés, hogy ez a kedves, szelíd és szeretetteljes Jézus tulajdonképpen hogyan is tett ilyet, és hát, hogy összesen csak kétszer olvasunk arról, hogy Jézus kényszerít, és hát ez milyen kivételes és mennyire ritka, azaz őrizzük meg a bizalmunkat a szerető és a szabad követésre hívó Jézus iránt. Ennyire magunkhoz alakítottuk Jézust, hogy meg kell védeni ezt a tettét. És hát ettől a bibliai helytől nem zavartatva halljuk újra és újra, hogy Jézus soha senkit nem kényszerít. Például hitre. De hát mi van Pál apostollal? Aki igazán lehet a keresztény ember prototípusa. Őt elég drámaian kényszerítette Jézus térdre. És hogyha Pál szavait többé nem én élek, hanem Krisztus az, aki bennem él, ha ezt igaznak, érvényesnek, sőt kifejezetten megvalósítandónak, szinte követelménynek tartjuk minden keresztény ember esetében, akkor a kényszerítést milyen alapon utasítjuk el? Egyébként Pál maga mondja később, jóval később, a harmadik missziós útjáról Jeruzsálem felé tartva, a lélek, Jézus lelke, kényszerít engem, hogy oda menjek, s hogy ott mi vár rám, azt nem tudom. Ismerjük-e? Egyáltalán a gondolat ismerőse nekünk, hogy Jézus kényszeríthet. Ismerjük ezt a kényszerítést? Vagy, mivel nem illik a mi szép, szelíd Jézusunkhoz, már észre se vesszük, ha éppen ez történne, akár az ige által. Ehhez kapcsolódik a másik példa, az Isten tisztelet és a botrány vonatkozásában. Mi a modell, ami a fejünkben és a lelkünkben van, amikor templomba jövünk? Az, hogy a problémák, aggodalmak, gondok, dilemmák, harcok után, amivel ide jövünk, itt megnyugvásra, békére, reményre, bizakodásra leljünk. A hétközi alkalmakon már többször szóba került ez, mert az ige szakasz, ami éppen soron következett, nem egyszer nem teszi ezt lehetővé, ha csak nem akarjuk nagyon kicsavarni, vagy egyszerűen, mint problémás bibliai szakaszt átugrani. Mert az, hogy egyébként ilyen várakozással jövünk, hogy kintről, harcokból, aggodalmakból, és itt szeretnénk megnyugodni és békességre lelni, ez tulajdonképpen teljesen legitim és jogos, biblikus várakozás, de ott nagyon megbillen a dolog, ha csak ez lesz az igazi, az Istentől való áldott alkalom. És hogyha az ellenkezője történik, felzaklat, netán megbotránkoztat az, amit a templomban hallunk, amit az ige hirdetés mond, akkor, hát igen, az botrány. Talán többet nem is jövünk ide. De milyen fölzaklatva térhettek haza a zsinagógából a názáretiek? Amit itt úgy hallottunk, hogy álmélkodva így szóltak, honnan van benne ez a bölcsesség, az tükörfordításban pontosan így hangzik, kiütötte őket. Az, ahogy Jézus prédikált. K.O. Nem véletlenül fogalmaztunk korábban úgy, hogy a zsinagógákban az evangélium újra és újra kiverte a biztosítékot. Pontosan erről van szó. Botrány a zsinagógában, az Isten tiszteleten, mégis éppen ez az Isten tisztelet, és a hasonló zsinagógákbeli Isten tiszteletek sora sokkal inkább volt igaz Isten tisztelet, mint Jézus ige hirdetése nélkül lett volna. Az ékesen és széprenddel tartott, és a botrányosnak tartott Isten tiszteletnek ez a megkülönböztető mércéje és hitelesítője, hogy Jézusról és tanításairól szelidítgetés, tapintatoskodás, tompítás nélkül, és teszem hozzá persze, öncélú kiélezés és ostorozás nélkül is, tehát hozzá hűen beszél-e, és tudjuk-e így hallgatni? De konkrétan itt ebben az esetben mi is volt a botrány oka? Itt éppen nem az, hogy Jézus túl szókimondóan vagy keményen beszélt volna, vagy ne lehetett volna Isten üzenetének felismerni, amit mond. Márk leírásában még ebben a sokkolt, ebben a kiütött állapotban is elismerik a názáretiek, ugye ott játszódik a történet, hogy rendkívüli bölcsességgel beszélt, és hogy a csodái hitelesek, sőt hitelesítik azt, amit mond. Honnan veszi ezeket? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatot? Itt az Istenre tesznek utalást. És miféle csodák ezek, amelyek a keze nyomán támadnak? És ha csak ennyit kérdeznének, jó úton járnának. Jó esélyük lenne a tovább lépésre, a hit felé, ahogyan a tanítványok sokszor kérdezték ezt. És tovább is tudtak lépni a hit felé. Azért, mert ebben a kérdésben az van, nem értjük, de kétségtelenül valami nem mindennapi történik közöttünk és velünk. De a folytatás, ahogy a názáretiek beszélnek, nem csak nagyon kiábrándító, hanem valami nagyon fontosat mond el az ember gyakran előforduló vallásos érzékeléséről. Hát nem az Ács ez, a Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére, ismerjük a húgait is. Benne van ebben persze az is, hogy hát mit képzel ez? Hogy jön ez ahhoz, hogy ilyen okos legyen? Hogy így kinőjön bennünket? Hogy így túlnőjön rajtunk? Szimpla irigység ez, ami azt hiszem valamennyünknek ismerős. De Jézus nem ezt látja fontosnak, és nem is ezt teszi helyre. Nem erre reagál a válaszában. Sokkal mélyebb dologra mutat rá, amikor közmondásszerű megfogalmazásban ezt mondja, nem vetik meg a prófétát másút, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában. Miről beszél itt Jézus? Arról, hogy az ember az Istentől valót, és hát a prófétánál nagyobb Istentől valót nem lehetett akkor elképzelni, tehát a nagyot és az Istentől valót hajlamos csak a csodaszerűben, csak a földitől érintetlenben várni vagy elismerni. Egy apró és megmosolyogtató momentummal hadd érzékeltessem, hogy mire gondolok. Adventben az egyik gyerekisten tiszteletes csoportban Jézus nevéről beszélgettünk. Megkérdeztem őket, hogy mit gondolnak Isten az ő egyszülött fiának milyen nevet választ. Egy különleges, sosem volt nevet, vagy ellenkezőleg egy átlagos, gyakori, földi nevet. Természetesen a gyerekek egyöntetűen azt mondták, hogy csak is egy különleges nevet, amit még senki nem viselt. És egészen csalódottnak éreztem őket, mikor elmondtam, hogy ez bizony egy nagyon gyakori, közönségesnek számító név volt, mintha maga Jézus is veszített volna a tekintélyéből előttük, és még az sem állította helyre a dolgot, hogy arról beszéltünk ezután, hogy tulajdonképpen ez a Józsué neve csak nem zsidó módra van írva, hanem görög kiejtéssel, és hogy ez a Józsué volt az, aki bevezette az ígéret földjére a népet, ahogy Jézus is bevezett minket az Isten országába. De hát nem. Ha Jézus az Isten fia, akkor nem lehet közönséges földi neve, csak valami különleges. Akkor nem lehet Ács, akivel tán mind csináltattunk is ezt-azt. Nem lehetnek átlagember családtagjai, mint Mária és a fiúk és a lányok. Voltak Izraelben olyan csoportok, akik egyébként a pontos proféciák ellenére igen, ezt várták. A Mesiás valahonnét váratlanul, földi gyökerek nélkül csodaszerűen jelenik meg. És ha ez a próféta besorolható valami emberi rendbe, társadalmi kategóriába, mint város, rokonság, család, akkor nem lehet igazi próféta. Erről a nagyon könnyen eltévedő vallásos érzékelésről, elvárásról beszél Jézus a válaszában, Ezt határozza úgy meg, hogy nem vetik meg a prófétát másút, csak a hazájában a rokonai között. Túl közeli a próféta. De Isten logikája pont fordított. Ahogyan egy gyakori, bár döntő jelentésű nevet választ Jézusnak, ugye ez azt jelenti szabadító, éppen úgy az az Isten akarata azt választotta a fia számára, hogy emberek közé szülessen, egy átlagos kisvárosban nőjön fel, kisemberek mindennapi gondjai között, dolgos fizikai munkával telő éveket éljen. Egy szóval Isten logikája az, amit teológiai megfogalmazásban így olvastam, éppen mindaz, ami Jézus emberi voltát emeli ki, döntő a világ üdvössége szempontjából, hogy tudnilik, sorsközösséget vállalt velünk, és valóságos emberként szenvedett a kereszten. De épp ez a botrányos gondolat. Végül, testvéreim, sokat elárul Jézusról, ahogyan erre a hitetlenségre, botrányra válaszol. Nem is az, hogy csodálkozik hitetlenségükön. Az eredeti szóhasználatban azt fejezi ki az itt álló szó, hogy más viszonyulás lenne logikus. Éppen az alapján, a tapasztalat alapján, amit Jézus kifejt a prófétákkal kapcsolatban, hogy mind megszülettek valahol, mindnek volt családja, rokonsága, mégis Isten elhívottjainak bizonyultak. Persze ezt többnyire a haláluk után ismerték fel, és ismerték el róluk, de hát ez akkor is régi tapasztalat. Azonban ennél sokkal hangsúlyosabb az, amit így olvasunk, majd sorra járta a környező falvakat és tanított. Ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettesével. Hogy Jézus nem ragad bele valami kicsinyes bizonygatásba, kesergésbe, vagy akár húzakodásba, hanem kibővíti a missziós stratégiát. Maga is megy tovább, töretlenül, de ráadásul még azt is meglépi, hogy kiküldi a 12-t. Még nagyobb volumenben gondolkodik. Még többet tesz bele az ügybe. Persze, nem játsza ezt a végtelenségig. Mert eljön az idő, amikor kárhoztatja a meg nem térő városokat. Amikor jajt mond. Jaj neked, Korazin, Bécshajda, Kapernaum, mert ha azok a csodák Szodomában történtek volna, amelyeket te láttál, megtértek volna. De Szodomának elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Tehát botrány, pontos helyzetismeret, nagy vonalúság, kibővített stratégia és határok. Így áll Jézus előttünk ebben a részben és az evangéliumokban. Nem csupán a mindent megbocsátó, akinek végtelen szeretetébe oly kellemes belemerülni. S ha netán ez egy kicsit most botrányos a szívünknek, talán növeli azt az esélyt, hogy ő valóban itt volt ma ezen az Isten tiszteleten köztünk. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az ige hirdetésre. Énekeljük a 25. megkezdett zsoltárunk 7. versét. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, magasztalunk megbízható következetességedért és kitartó erődért. Bocsáss meg, ha ezzel tán nem is egyszer visszaéltünk. Igaz, önmagadat akarjuk ismerni és követni. Segíts ebben minket. Akkor is, ha üzenetet, tanításod tán botrányos, mert te mindig az igazat mondod. Ezért bízzuk rád könnyű, megkönnyebbülő szívvel, és könyörgünk hozzád a betegekért, a gyászt hordozókért, a magányosokért, a gyermekekért, keresztény testvéreinkért a nagyvilágban, a különféle tisztségben álló vezetőkért. Kérünk, hallgass meg nevedért minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk zárásaként a 195. dicséretet énekeljük mind három versével, majd fennállva a magyar nemzet imádságát, a himnuszt, és úgy vegyük az áldást. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenségben, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki erre elhív titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!